Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és az egész Isten tiszteleten ezután maradjunk ülve. Majd csak a himnuszra a legvégén fogunk felállni. Egyúttal hadd kérjelek bennőtöket, hogy figyeljünk egymásra ebben a nagy melegben. Ha valaki rosszul érzi magát, bátran jelezze a mellette ülőnek. A bejáratoknál, illetőleg kijáratoknál elhelyeztünk poharakat, kancsót, hidegvizet. Mindenki bátran álljon föl, ha úgy érzi, hogy gond van, menjen, mozduljon, töltsön magának. Ha valakinek segítségre van szüksége, szóljon egy-egy presbiternek vagy bárkinek. Még az Isten tiszteletnél is fontosabb az ember. Tehát tessék egymásra odafigyelni. Köszönöm szépen. Tehát végig ülve maradunk, és énekeljük most a 25. Zsoltár első és második verseit. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük.
Thank you.
Imádkozzunk. Urunk, beléptünk a Te csodálatos műhelyedbe, a templomba. Szeretnénk testestől, lelkestől a Te kezedben lenni, hogy formálj bennünket itt. Könyörülj közben rajtunk is, hogy szelíden fogadhassuk az igét, a Te beszédedet, amit belénk akarsz oltani itt. Azt kérjük, hogy segíts nekünk abban, hogy ne legyünk szavadnak ellenállók, hanem lehessünk annak meghallói és megcselekvői, hogy felragyogjon rajtunk és bennünk a Krisztus. Szólj, Urunk, és mi figyelünk rád. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét az Ószövetségből olvasom, Királyok első könyvéből. Nagyon hosszú részt kellene, tekintettel a meregre, természetesen nem fogom felolvasni, és most azoktól kérek elnézést, akik igazán ezt az egyébként jól ismert ószövetségi szakaszt mégsem ismerik elég jól, és abban reménykedem, hogy azért a gyülekezet javarésze tudja majd azokat a részeket is, amelyekre csak hivatkozom, de nem fogom most felolvasni. Királyok első könyve, 18. része. Összesen 5 igeverset olvasok, a 21-et, a 22-et, a 36, 37 és 38-at. És odamenvén Illés az egész sokasághoz ezt mondta: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép egyetlen szót sem. Akkor ezt mondta Illés a népnek: én maradtam meg csak egyedül az Úr profétái közül, míg a Baál profétái 450-en vannak. És mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés proféta és mondta: ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekszem. Hallgass meg engem, Uram! Hallgass meg engem! Hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy, az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. És mikor ezt látta az egész sokasság, arcra borult, és ezt mondta: az Úr az Isten, az Úr az Isten. Kedves testvérek, kevés, gyakrabban elhangzó szó van néhány éve egész Európában, és így Magyarországon is, mint hogy krízis, hogy válság. Ez alatt elsőrenden persze gazdasági, pénzügyi krízist, válságot értenek, akik ezt éjjel-nappal mondják a számunkra, és mind azt is érthetjük alatta, amit mindez jelent. Nagyon sok állásvesztést, pénzromlást, munkahely elvesztést, emberi megalázottságot, szóval nagyon sok mindent jelent ez a szó. Persze, ha kimondom, hogy válság, ennél sokkal többről van szó. Beszélünk nyilvánvaló módon a házasság válságáról. Beszélünk a család intézményének a válságáról. Beszélünk erkölcsi válságról. Az emberiség életében mindig voltak válságok. Voltak gazdasági válságok is, és erkölcsi válságok is. Nagyon érdekes, hogy ezek a dolgok összefüggtek. Ezek nem voltak egymástól függetlenül. Soha. Szorosan összefüggött ez a két dolog. A válságok mindig összefüggtek egymással. Kedves testvérek, a válságoknak az a természete, legyenek azok pénzügyiek, legyenek társadalmiak, vagy hogy közelebb menjünk önmagunkhoz, legyenek a hívő életem, vagy a családi életem válsága. Mert hogy ilyen is van bőven. Szóval ezeknek közös természete az, hogy mindegyiknek van előtörténete. Ez az előtörténete a válságoknak, ez rendszerint nem nagyon látszik. Kevesen tudnak róla. Azért szokott súlyos lenni, ha kitör, legyen az gazdasági, erkölcsi, családi, házassági. És sokszor elsöpör mindent, mert a legtöbb embert tulajdonképpen váratlanul, készületlenül éri. Ez a most olvasott néhány igevers az Illés történetéből és Izrael történetéből összhangban van a mi mai időnkkel. Olyan értelemben feltétlenül, hogy egy nagyon súlyos, válságos időbe visz bennünket vissza a Bibliánk. És azért választottam mára ezt az igét, mert nagyon küszködnek itt Európában, hogy hogyan lehetne a válságból kijönni. És nagyon sok ember küszködik a maga hívő élete válságával, erőtlenségével, üres járataival. Isten igéje segít nekünk válaszolni. Persze, amit Isten mond, azt mindig könnyen félre lehet söpörni. Mégis arra kérlek bennetöket, hogy szánjunk erre most ebben a nagy melegben is egy kis időt, és gondolkozzunk rajta. Milyen kiutat mutat Isten? Milyen megoldást kínál Isten minden válságból? Mi az, amit ő ajánl? Mi az, amit megmutatott? Mi az, ami sikeresen macskakörömbe idézőjelbe? Ami működött? Milyen az? Mi az? Izgalmas kérdés. Először egy rövid időre arra szeretném vinni a figyelmeteket, hogy kin keresztül adja majd Isten a megoldást. Mert ez sem lényegtelen, sőt, mindig nagyon lényeges. Ki az, akit Isten felhasznál, hogy egy krízisből kivezessen egy családot, egy népet, egy földrészt, egy országot? Nos, akit itt Isten használ, azt Illésnek hívják. Rendkívüli ember volt. Annyira rendkívüli, hogy a néhány száz évvel később született keresztelő János, amikor megjelent, sokan úgy gondolták, ímé visszajött Illés. Mert hogy Illés soha nem halt meg. Mennybe ragadtatott. Nem látott halált soha. És aztán, amikor Jézus jön, és Jézus maga kérdez rá, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor az egyik tanítványa azt válaszolja, hogy egyesek szerint te vagy a várva várt visszatérő Illés. Minden zsinagógában mind a mai napig be van készítve egy üres szék Illésnek. Azzal készítik oda a zsinagógába, hogy tudják, hogy a Messiás visszajövetele előtt visszajön Illés. És mert nem tudjuk, mikor jön, ott kell lennie a zsinagógában egy üres széknek, hogy ha jön, legyen helye. Akkor kapcsolódunk ebbe a történetbe, mikor Isten választott népének a hazájában óriási bajok vannak, kétfelé szakadt az ország. A két ország élén folyamatosan váltják egymást a királyok, és legtöbbször azt olvassuk, hogy ezek a királyok az atyájaik bűnös útjain járnak. És csak nagyon ritkán olvassuk azt, hogy Isten előtt kedves módon uralkodott ez a király. Ebbe a sorba jelenik meg majd Áháb király, akiről pedig ez a szörnyű bibliai híradás van, hogy Isten őt tartotta a legalábbvalóbb királynak. Mert nem elég, hogy az atyai bűneit követte, hitetlenségbe élt, hanem elvett egy pogány királylányt, Jezábelt. És az a pogány királylány, Jezábel, aki a felesége lett, hozta magával a főníciai népek közt oly divatos Baál istenkultuszt. Ez egy pogány isten volt ez a Baál. A termékenység istene. Először csak a napot és a holdat imádták Baálként, mint istent. És aztán eljutottak ebben a termékenységi Isten imádatban oda, hogy szexuális áldozatokat mutattak be ennek a Baál Istennek, ez a 450 pap. És aztán rájöttek, hogy jó lenne, hogyha lennének ugyanitt nők is. Ezért olvassuk, hogy kitaláltak egy másik Istent is. Úgy hívták, hogy Asera. A Baál volt a férfiaké, Asera volt a nőké. És azt olvassuk a Szentírásból, hogy egyszer csak óriási sikere lett ennek a Jezábel által hozott Istent lecserélő kultusznak. Isten azt mondja, ne paráználkodjál. Jezábel pedig hoz egy új kultuszt, a termékenység kultuszát. És benne ezt a végsőt. Amikor Jezábel, mint királynő megérkezett, akkor elhatározta, hogy Istent és az Isten hitet kiírtja. Nem ő volt az első a történelemben, és nem ő az utolsó. Sokan próbálták és próbálják. Kiírtani az Isten hit magvát is. Ezért megöleti az összes prófétáját Istennek. Egy marad. Illés. El is mondja Illés, Uram, egyedül én maradtam meg. Nincs más. Íme a krízis. Bajban az ország. Bajban az erkölcs, bajban a haza. Az a kérdés merült fel bennem, testvérek, hogy hogy lehet egy Isten hívő népből pogány népet csinálni? Hogy lehet egy egész országot rávenni valamire? Belevinni valamibe, kifosztani, becsapni? Bolondítani, félrevezetni. Hogy lehet megcsinálni? Mert meg lehet csinálni. Mert megcsinálják azóta is. De hogy lehet? Én úgy látom, testvérek, hogy mára egész Európát eltérítették az Isten hittől. És Európa elfordult az Isten hittől. És eltérítették ezt a mi magyar népünket is az élő Istenbe vetett komoly hittől. És eltérült. Tudjátok, a nem tudom, 1,8 milliónyi Budapesten hány református megy egy vasárnap templomba? 5 és 8 ezer között. 5 és 8 ezer között. Miközben amikor a legutolsó népszámláláskor megvallhatta mindenki, hogy melyik felekezethez tartozik. Minden 10 emberből 2 azt mondta, hogy ő református. 6 meg azt mondta, hogy katolikus. Különös hitek és vallások követői lettek az egy Istenbe vetett élő hit helyett az emberek. Ma is divatos a Baál kultusza. Ma nem azt mondják egy nőre, hogy csinos, vagy szép, vagy harmonikus, hanem azt mondják rá, ha valami szépet akar, hogy szexi. És hogy küszködnek a nők, hogy szexi legyen. Érdekes. A Baál kultusz ebbe csúcsosodott ki. De sok minden más is történt abban a torzulásban, amikor otthagyták az élő Istenbe vetett hitet. És a Baál kultusznak, egy új Istennek kezdtek el áldozni. Ilyesmiket jelentett a Baál kultusz, hogy hit a szerencsében. Babonás hit, hit a sorsban. Kedves testvérek, én azt látom, hogy az emberek ma az élő Istent felcserélték egy csomó egyéb Istenként tisztelt dologgal. És ha Istent nagy ritkán megszólítják egy-egy sóhajú imájukban, akkor imádkoznak a sorsukért, mert rosszra fordult. Imádkoznak az állásukért, mert elveszítették. Imádkoznak az egészségükért, és ezekért mind jó imádkozni. De testvérek, ezekből soha nem születik Isten hit. Soha. Tudjátok, úgy van ez, mint ahogy elmesélték, hogy a II. Világháborúba fogságba került sok magyar ember, esküdtett, ha egyszer hazakerül, ő nélküle vasárnap a kis falujába vagy a városába nem fognak Isten tiszteletet kezdeni. És aztán elmúlt egy pár év, és kezdtek. Kedves testvérek, pogány kultuszokban él az emberiség javarésze itt Európában, Magyarországon. Sajátos Isten hiteket gyakorol, de ezekből soha nem lesz megtérés. Ezekből az imákból, fohászokból soha nem lesz megtérés. Nézd meg, gondold végig, hogy hányszor könyörögtél valamiért az életedbe. És most ne azt nézd, hogy lett-e abból ténylegesen megvalósulás, hanem benned mi született annak nyomán. Hit? Kedves testvérek, megtérés csak a bűnből van. Istennel találkozni csak bűnbánatban lehet. Ezért a sátán nagyon vigyáz arra, hogy az ember egy dolgot ne vegyen semmiképpen komolyan. És ez a bűne. Azt hagyjuk. Aki meg akar egyszer térni, aki élő, hitű ember akar lenni, azt tanulja meg. Nem azokból a fohászokból születik a hit, hogy adj Uram egészséget, segíts állást szerezni. Ezek mind kellenek, de ezekből soha nem lesz hit. Csak a bűnbánatból. Ezért az ördög egyes számú feladata, és végzi is. Csak nehogy komolyan vegyék az emberek a bűneiket. És nem is veszik komolyan. Sikerrel dolgozik.
nem veszik komolyan.
Európát, Magyarországot, és oly sok drága testvért a sátán elszakította Istentől. Azért tehette, mert már nem hittek. Ez valahogy úgy van, tudjátok, hogy feszül, ahogy húznak valamit, és eljön a pillanat, hogy elszakad. El tudta szakítani, mert már nem hittek. Már nem fogták Isten kezét. Már nem kapaszkodtak bele. Már nem volt közösségük. Már nem született bennük Isten élmény. Már semmi nem kötötte őket az élő Istenhez. Semmi nem kötötte. És mikor valakit semmi nem köt már az élő Istenhez, az mindenféle babonaságra, butaságra, istentelenségre, mindenre rávehető. Nincs kivétel. Ott születik pogányság ma is. Babona, idegen kultusz, paráznaság, elfajulás, ahol már nincs hit. Ahol már nincs hit. Ahol az ember már nem hisz Istennek. Vagy még nem hisz. Testvérek, nincs európai kereszténység. Európában vannak keresztények. Nincs észak-amerikai kereszténység. Észak-Amerikában vannak keresztények. Nincs többé. Nincs többé. Isten népe úgy lett Baál hívő, Baál követő. Jezabel úgy tudta eltéríteni őket, hogy már régen nem hittek az élő Istenbe. Áldásokat küld oda az Isten, ahol hitet talál. Olyan jó, hogy ez a történet úgy folytatódik, hogy Isten elhatározta, hogy ezt meggyógyítja, ezt az állapotot. Hogy nem hagyja így, hogy segít. Hogy erre a krízisre, erre a válságra megadja a megoldást. És ez így hangzott Illésnek adott parancsba. Állítsd helyre az Úr oltárát. Milyen furcsa. Nem a pénzügyi helyzetet kéne rendbehozni először? Nem az erkölcsöket kellene mederbe terelni? Isten tökéletesen tudja, hogy mindennek az alapja, a kezdete, az eredete itt van. Állítsd helyre az Úr oltárát. Ez vezet ki a válságból. Nagyon sok hívő testvérünk személyes életében komoly válságok vannak. Erkölcsiek, hitbeliek, nekünk szól. Isten ezt az egy megoldást adja. Állítsd helyre az Úr oltárát. Az Úr oltára a Golgotai kereszt. A megváltás szimbóluma. Azt hagytad el. A megváltást. Megszűnt a kapcsolatod Istennel. Bűnbánatra kell jutnod. És Isten úgy serkenti itt a népét, hogy azt kérdezi tőlük, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Milyen érdekes, nem azt kérdezi, hogy miért. Hanem, hogy még meddig csinálod ezt. Még meddig akarsz így élni? Állítsd helyre az Úr oltárát. Nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy mit ért ez alatt a sántikálás alatt. Azt mondja, hogy vagy-vagy, vagy az Úré vagy, vagy Baálé vagy, vagy az élő Istenbe hiszel és őt követed, vagy ezt a világot. Vagy-vagy. Ilyen értelemben, értsétek jól, nincs ökumenikus oltár, csak egy oltár létezik. Az Úr oltára, a Golgotai kereszt, nincs ökumenikus oltár. Nincs közös oltár a buddhistákkal, a sintoistákkal, a mohamedánokkal, ezoterikusokkal, babonásokkal, Istenre hivatkozó idegen erőkkel. Nincs közös oltár. Vagy-vagy. Nincs kétfelé sántikálás. Vagy az élő Isten és akit küldött a Krisztus Jézus, vagy ez a világ. Állítsd helyre az Úr oltárát. És ezzel fejeződik be ez a történet, a mai igehirdetés, hogy hogyan? Hogyan lehet helyreállítani az Úr oltárát magamban? Hogyan lehet kapcsolatba kerülni az Úrral? Hadd emlékeztesselek csak a történetre, hogy úgy fejeződik be, hogy Illés oltárát, rajta az oltári áldozatot, amit sokszor meglocsoltatott Illés egy imádságra, Isten meggyújtotta, és az elégett. A kő is elégett, a fa is elégett, a rátett áldozati bika húsa is elégett, de nem a nép. Nem a népet pusztította el Isten. Nem a hitetlen népet. Nem a tőle elfordult népet. Hanem az áldozati oltáron levőt. Azt jelenti ez, testvérek, állítsd helyre az Úr oltárát, hogy Isten arra az oltára oda tette Jézust, hogy bennünket ne kelljen oda tenni a hitetlenségünk miatt, a hűtlenségünk miatt. És hagyta elégni. Hagyta elpusztulni. Isten kegyelme ez. Az oltára a fiát tette. És őt büntette a nép hitetlenségéért, a nép bűnéért, és a fia meghalt ebbe. Isten a bűnös embert nem veszíti el, hanem bűnösként a fiát teszi az oltárra, az áldozatot. Azért, hogy közülünk egy se vesszen el, hanem megtérjem, és élete legyen. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk azért az oltárért, amelyen nem bakoknak és tulkoknak húsa és vére volt, hanem ami Urunk a Krisztus Jézus. És amit a bakok és tulkok húsa és vére nem tudott maradéktalanul elintézni, azt elintézte a mi Urunk a Krisztus Jézus maradéktalanul. Köszönjük, Urunk, hogy semmiért nem bennünket büntetsz. Köszönjük, hogy mindez hitben ragadható meg. Bocsásd hát meg nekünk, hogy a hitet hagytuk el. Könyörülj rajtunk, segíts bennünket abban, hogy higgyünk újra a te oltárodban és a rajta való áldozatban, a mi úrunkban, a Krisztus Jézusban. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire az Úr tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a gyülekezet alkalmakat a nyári menetrendben tartjuk. Hirdetem, hogy az Anima Sony zenekarunk CD-je megjelent az iratterjesztésbe, 2600 forintos áron megvásárolható. És végül a Reformátusok lapjára és az iratterjesztésre hívom fel a figyelmeteket. Kaptam közben egy kis papírt is. Ez arról szól, hogy a Balaton fűszfőre induló kis ifiseknek, akik holnap táborba indulnak, 9 óra 15 percre várják a vezetők őket ide. Tehát 9 óra 15 perckor van a Balaton fűszfőieknek holnap reggel az indulás. Záróénekünk a himnusz előtt a 278. számú dicséretünk, annak az utolsó 8. verse, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.